Közelebb kerül tehát a matematikához az, aki minket hallgat ebben az órában. Olá Andrea vagyok, vendégem pedig Rásonyi Miklós, aki a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere, és aki valószínűségszámítással és pénzügyi matematikával foglalkozik, hát és még nagyon sok mindennel. Bár a vendégem elméleti matematikus, rendkívül izgalmas őt a pénzügyi világgal kapcsolatban, a bizalomról, a megbízhatóságról, a visszaélésekről vagy a természeti törvényekről kérdezni. A közelebb a matematikához interjúit mindig megelőzi egy beszélgetés, hiszen fontos tudnom, hogy a publikációkon, a korábbi interjúkon túl mi az, ami éppen most foglalkoztatja a szakembert. Ezért utalok ebben a második részben például a Bázel 3 egyezményre, aminek ugye célja a bankoknak a gazdasági sok hatásokkal szembeni reziliensebb tétele, de hallanak majd arról is, milyen szerepet tölthetne be a jövőben a kriptovaluta a matematikus szerint, vagy hogy milyen kihívások elé állítja a pénzügyi matematikával foglalkozókat az, ami a világban társadalmi, politikai szinten történik. No, de vegyük előbb sorra konkrétan, mi az, amivel egy átlagembernek érdemes lenne tisztában lennie. Tudunk arról beszélni, hogy a gyakorlati életben még ilyen pénzügyi területen hol találkozik az átlagember ilyen matematikai folyamatokkal, amit jó lenne, ha értene, vagy legalább legyen rá szándék, a hitelfelvételt említette, de hát tulajdonképpen bármilyen ilyen pénzügyi tevékenység mögött ott van, és jó lenne, hogy picit így rálátnánk. Hogyha van valakinek egy befektetése, vagy hogyha a nyugdíj megtakarítása.
Az igazság az, hogy a pénzügyi matematikának legalábbis az összetettebb fejezetei, azok a pénzügyi iparon belül jelennek meg a mindennapi életben. Aki egy befektetési bankban dolgozik, annak nagyon komoly matematikára van szüksége, de aki egy alapkezelőben dolgozik, annak egy kicsit másfajta, de szintén fontos matematikára van szüksége a kockázatok mérséklésére. A végfelhasználó, vagyis a befektető, az utca embere, az ezekkel a matematikai konstrukciókkal már közvetlenül nem találkozik. Tehát ő bizalom alapján dönt, a bizalmat pedig természetesen ezek a, tehát mondjuk egy alapkezelő köteles számos adatot megadni a vevőnek, aki ezekből tényleg tud egy képet alkotni, hogy milyen kockázati profilt akar fölépíteni, és ezt, hát csúnyán fogalmazva, ezt részben józanész alapján is akkor el lehet végezni, de az emögötti, ha úgy tetszik, mélyebb dolgok, például, hogy egy befektetési bank hogyan adja-veszi az opciókat a tőzsdén, ez nem ír oda már a döntéshozásnak erre a szintjére általában. Biztos van kivétel, mert hát vannak olyanok, akik komolyan tőzsdéznek. Hát azok az emberek egy idő múlva kicsit közelebb kerülnek ehhez, de mondom, hogy a mindennapi életben nem találkozunk ezzel a matematikával, de azért ez ott van, különösen a befektetési bankok, alapkezelőknek a mindennapi működésében, és természetesen például mondjuk Magyar Nemzeti Bank működésében is ott van. Ők, amikor hoznak egy kamatdöntést, amögött is van egy hosszú folyamat, inflációs jelentést készítenek évente többször, az egy megint másfajta matematika, de az is sok matematikát tartalmaz, fölmérik a rizikókat, amik a világgazdaságban jelen vannak, és ezt próbálják kvantifikálni, vagyis számszerűsíteni, és hát ez egyértelműen a matematikai eszköztárhoz tartozik, akkor is a matematikusok végzik, akkor is a közgazdászok, mert hát általában ezért a pénzügyi szektorban közgazdászok vannak döntően, de hát őnekik is van matematikai tréningjük, és sokan közülük nagyon jól képzettek is, tudnak dolgozni ezekkel a modellekkel.
Egy elméleti matematikus, vagy történetesen ön foglalkozik azzal, hogy mennyire sérülhetnek az emberek érdekei egy pénzintézettel szemben? Mert én nézegettem, hogy mondjuk mit tanítanak egyetemeken pénzügyi matematika terén, hogy hogyan hívják erre a területre a fiatalokat. Szó van arról, hogy milyen kihívást jelent az, amikor mondjuk a partner nem fizet, és hogy az milyen kockázattal jár, hogy azt hogyan lehet csökkenteni, vagy mi történik akkor, hogyha ugye, amit említett is, ezt a Bázel 3 egyezmény, tehát hogyha nincs meg a banknak, vagy nincs a pénzintézetnek meg az a tőkéje, amivel probléma esetén ki tudja fizetni a partnereit. Szóval, hogy akkor, hogy mondjam, kritikusan kezeli ezeket, de nem érinti a munkáját, vagy ez hogyan van?
Persze, hogy nem érinti a munkámat, mert nem vezetek pénzintézetet, világos. Nem dolgozom pénzintézetben.
Sose gondolt rá?
Őszintén szóval nem. Viszont nagyon jó, hogy még egy fontos területet fölhozott, hát a a hitelezés területén, amit nem csak a befektetési bankok, hanem minden bank művel, hát a hitelezés is nagyon fontos alkalmazása a matematikának. Érdekes módszerek merülnek ott föl. El kell dönteni, hogy ki a megbízható adós például, mennyit szabad neki kölcsön adni, milyen feltételek mellett, és amikor az egész portfólióját tekinti egy pénzintézet, akkor arról is ismét csak kockázatfelmérést kell készíteni, és helyes döntéseket kell hozni. A Basel III egyezmény az ugye egy ilyen regulációs egyezmény, ami próbálja a felelősebb gazdálkodásra ösztönözni a bankokat, ami természetesen azt jelenti, hogy csökken a hasznuk. Tehát ez egy ilyen egyezményt látni kell, hogy nem tapsikolnak örömükben a bankok tőle, viszont talán jobban védi a bankba pénzüket tartó emberek érdekeit. Nekem nem ez a munkám, ez egy fontos terület, és hát minimálisan rálátok. De például mondjuk az ehhez kapcsolódó matematika engem annyira nem érdekel.
És azt is mondta, hogy például az árutőzsde és a részvénytőzsde közötti különbség is érdekes lehet pénzügyi matematika szempontjából. De nem tudom, hogy önt ez foglalkoztatja.
Ez nagyon foglalkoztat.
Azt
tudjuk, hogy hogyan kell leírni a részvénytőzsdéknek az árfolyamatait. Ezeknek van néhány jellemző tulajdonsága, amiket a jó modelleknek hozniuk kell. Ha áttérünk az árutőzsdére, mit jelent az árutőzsde? Hát ahol a gabonát, nyersolajat, szójababot, aranyat, platinát, vasat kereskedik. Az is egy másik piac, és én mostanában az ott fölmerülő árfolyamokkal egy kicsit foglalkoztam. Ezek egyszerűen más típusú, gyökeresen másképp viselkedő matematikai modellek, és ezért egy picit érdemes megnézni elméleti szinten is, hogy hogyan kell befektetni egy ilyen modellben, mert teljesen máshogyan kell. Tehát ez egy 2021-es vagy 2022-es eredményünk, hogy teljesen mást kell csinálni. Természetesen megfelelő feltételek vannak, hogy azok mellett igaz ez. Ugyanígy a részvénytőzsdéken van az úgynevezett Merton tétel, amit minden vagy sok közgazdász ismer, és az megmondja, hogy ott hogyan kell alapvetően kereskedni, és hát a árutőzsdéken másképp kell.
Elmondja, hogy mi az a problémakör, amivel jelen pillanatban foglalkozik?
Hát továbbra is foglalkozom a pénzügyi matematika területén ezekkel a bizonyos árutőzsdei árfolyamatokkal. Ez nem egy lezárt kutatás, sőt, éppenséggel alig néhány kezdeti eredmény van meg, és ezt szeretném továbbvinni, és mélyebben megérteni, hogy mit kell ott csinálni, hogyha különböző tipikus modelleket használunk. Most egy-két modellt sikerült lerendezni, a többi az most is nyitva áll. Most foglalkozom elég sokat gépi tanulással, tehát ez a mesterséges intelligenciához kapcsolódik. Itt más jellegűek a feladatok, arról van szó, hogy milyen algoritmussal lehet hatékonyan tanítani, lehetőleg minél optimálisabban tanítani egy neurális hálót. Léteznek olyan algoritmusok, amiknek az elemzése elég komoly valószínűségszámítást igényel, és ráadásul olyan folyamatok merülnek föl, amik a tőzsdén is. Tehát a két terület között van egy érdekes átfedés a matematika szintjén, tehát most ott is foglalkozom ilyen algoritmusoknak a konvergencia garanciáival, vagyis hogy meddig kell futtatni, hogy az ember már nyugodt lehessen, hogy ez már jó.
Épp azt akartam megkérdezni, mennyire megbízhatók ezek, vagy hogy mennyire dolga önnek, hogy ezt megbízhatóvá tegye.
Nagyon nagy az olló a mérnöki gyakorlat és az elmélet között. Tehát a mérnöki gyakorlatban természetesen mindent bevetnek, amitől jobban megy. Ezek általában matematikailag nem megalapozott dolgok, de hát azzal lehet ezeket igazolni, hogy hát ugye jól megy, jó eredményeket produkál. Hát matematikusként ez a hozzáállás nem kielégítő. Hát mi éppen azzal foglalkozunk, hogy hát mi az igazság, mit kell csinálni. Tehát, hogy mondjam, a bizonyos harcművészetek azt hangsúlyozzák, hogy ténylegesen le kell győzni az ellenfelet, de bizonyos a harcművészetek azok a technika tökéletességét helyezik előtérbe, mondjuk az aikidóba, ott nem az a fontos, hogy valakit legyőzzek. Nem feltétlenül az a cél egy matematikai kutatásnál, hogy most ami kijön algoritmust, az egy az egybe úgy le fogja győzni a jelenleg legkompetitívabb algoritmusokat. Nem, hanem az a cél, hogy kifejleszünk egy olyas valamit, amit értünk, és amiről tudjuk, hogy hogyan működik, és tudjuk, hogy micsoda, és utána természetesen azt várjuk, hogy ebből lehet majd valami jót a gyakorlatban is csinálni. És ez néha sikerül.
A világtörténéseiről már beszéltünk, de azért itt most, ahogy csak az elmúlt 10 évet nézzük, háború, nem kereskedelmi megállapodások, korábban a Brexit, nem tudom, tehát rengeteg olyan dolog történik a világban, ami befolyással van a pénzügyi szférára, és ezen gondolkodtam, hogy ebben ön lát-e lehetőségeket, vagy van-e olyan terület, ami ki tudja mozdítani, és azt mondja, hogy jó, akkor eddig ezzel foglalkoztam, ez volt az irány, de most ez nagyon érdekes.
Feltétlenül hat, ami történik, de nem ilyen közvetlen módon. Tehát például, ha kitör egy háború, ennek a modellezése, ez kívül van a valószínűség számításnak a disziplináján, bár lehet adott esetben úgymond véletlen vagy hirtelen, ugyanígy egy cunami vagy egy földrengés előrejelzés egy nagyon érdekes, nagyon nehéz feladat egy földrengést előrejelzni, ez egy valószínűség számítási feladat. Én ilyenekkel nem foglalkozom.
De ezeknek a hatása a pénzügyi...
Igen, pont ezt akarom mondani, hogy közvetve ez indukál furcsa dolgokat a piacon. Például, amit mindenki tud, hogy most hosszú éveken keresztül nulla volt a kamatláb. Például volt régebben egy időszak Japánban, amikor negatív volt a kamatláb, hát ez nagyon anomália-szerű dolog, de most mindenki megismerte, mert most Amerikában is gyakorlatilag nulla volt a kamatláb egy hosszú időn keresztül. Nem azt mondom, hogy ez szárba szökkentette a pénzügyi matematikát, de kétség kívül egy szokatlan helyzet, amivel azért kell foglalkozni. Tehát vannak is olyan emberek, akik a negatív kamatlábaknak a matematikai modelljeit most előszedték. Régen volt erről kutatás, de hát mondtak, hogy hát egy kamatláb nem lehet negatív. Hát most meg azt mondják, hogy dehogy nem. Hát minden lehet. És akkor ez egy érdekes és egyszerű példa arra, hogy mennyiben változtatja meg közvetett módon egy a világban történő esemény a pénzügyi matematikának az irányultságát.
Lehet arról beszélni, hogy önnek milyen céljai vannak? Mi a siker? Hogyan képzeli el magát 10 év múlva?
Az élet az produkál újdonságokat, soha nem hittem volna, hogy én gépi tanulással fogok foglalkozni, de 9 évvel ezelőtt elkezdtem egy ilyen együttműködést néhány kollégával, akkor kezdett ez jobban felfutni, és hát most ezzel komolyabban foglalkozom, ez egy példa. Éppen ezért én nem félek attól, hogy kifogynánk az alkalmazott matematikai problémákból, és ezeknek jelentős része valószínűségszámítás témakörébe tartozik, tehát ezek egyszerűen jönnek. Most a gépi tanulás egy ilyen nagyobb divat, előtte a pénzügyi matematika bizonyos fejezetei voltak a nagy divat, és hát ha még megérem, akkor 10 vagy 20 év múlva biztos lesz egy újabb divat. Természetesen most kifejezetten a matematikai oldaláról beszélek, bár ezeknek az egész társadalomra komoly hatása van a mesterséges intelligenciás divatnak mindenképpen. Hogy én hol képzelem el magam és hogyan képzelem el, nem tervezek szakterületet váltani. Örülök annak, hogy ezen a területen van már tapasztalatom, és jönnek. Ez egy olyan terület, hogy itt, ha nem mozdulok, akkor is jönnek az újdonságok. Úgyhogy én ezekre nyitott akarok maradni, de a meglévő matematikai apparátus és a meglévő matematikai problémakör is már olyan, hogy évekre elegendő nyitott kérdés van benne, aminek a végére szeretnék járni. A tanítást is fontosnak tartottam. Most tanítottam az ELTE-n 2,5 vagy 3,5 évet. Szeretem csinálni, de nem bírom. De még a jövő, messzebbi jövő esetleg tartogathat ilyen feladatot is. A PhD hallgatókkal most is foglalkozom, és akarok is, de az egyetemi tanítás is esetleg majd egyszer pár év múlva újból megjelenhet. Én elég sokat tanítottam, tehát máshol is korábban a Pázmányon, Edinburgh-ban is. Úgyhogy ez is még előfordulhat.
De elkanyarodtunk attól, hogy mivel telik a napja, tehát hogy mi az, ami ennyire leköti. Ez feszített tempójú munka egyébként?
Általában nem, mert ritkák a határidők, hanem hát itt a motiváció kell, hogy előre vigye az embert, tehát azért ülök le mindig a problémához, mert még nincsen megoldva. Tehát ha nincs is egy konkrét határidő a megoldására, de hát mi matematikusok problémákkal harcolunk, ez az életelemünk, tehát amíg ott áll a probléma, addig csinálni kell.
Tehát ön szigorú főnöke saját magának?
Hát szerintem ez jellemzően így van a kollégákkal, és a Rényiben az pedig nem szokás, hogy az ilyen alá-fölé rendeltségi viszonyokban nagyon az emberre mászna a főnöke, tehát ezek a külső stimuláns dolgok egy matematikusnál valószínűleg még kevésbé működnek, mint másoknál. Tehát a belső motiváció a minden.
Egyedül dolgozik, vagy másokkal? Tehát nem
tipikusan
is
egyedül dolgozom. Uh-huh. Tehát a cikkeim általában közös cikkek másokkal, de ez nem úgy néz ki, hogy naphosszat velük állok a táblánál. Néha találkozunk, akkor a táblánál dolgozunk, vagy most már a Covid alatt sajnos megszoktuk, hogy gyakran beszélünk online. Valamilyen online módszerrel, és sajnos gyakran online történik, mert az a kényelmesebb, de ez egyébként nem annyira jó. De hát a matematika az mégiscsak magányosak sportja. Tehát a közösen megírt cikkeknél is általában úgy történik, hogy az ember egyedül küzd valamelyik részével, és addig csinálja, amíg áttörés születik.
Még egy kérdésem van, hogy ugye több kollégájával beszéltünk arról, hogy a matematika lényegében törvényszerűségekről is szól. És azon gondolkodtam, hogy a pénzügyi matematika területén van olyan, ami eltűnhet. Tehát ami most itt van, amivel most dolgozunk, hogy egyszerűen 10 év múlva már lehet, hogy nem lesz. És a kriptovalutával kapcsolatban is az jutott eszem, hogy lehet, hogy ez egy zárvány, vagy ez egy fejlődő ágazat, és ezzel számolni kell.
A kriptovalutára talán könnyebb konkrétan válaszolni. Nem lehet tudni, de itt jóval többről van szó, mint egy divat, tehát itt arról van szó, hogy létre tud-e hozni, és létre akar-e hozni a társadalom egy decentralizált, úgynevezett decentralizált pénzügyi rendszert. Tehát arról van szó, hogy én a pénzügyeimet tudom-e úgy intézni, hogy nincsen egy köztes szereplő, aki valamely bank. Ez itt az alapkérdés, a kripto azt csak érdekessé teszi, de nem erről van itt szó. Az, hogy egy ilyen pénzügyi rendszer lesz-e, ez egy politikai döntés, méghozzá egy nagyon nagy súlyú döntés lenne, és főleg, hogy milyen feltételek mellett hoznák ezt létre. Ha úgy dönt az emberiség, vagy hát azok, akik a döntéseket hozzák, hogy nem vált pénzügyi rendszert, akkor ez ilyen videójáték szinten fog maradni, de egyáltalán nem biztos, hogy ez történik. Tehát ez egy valóságos, az emögött lévő ötlet, az egy elég jó ötlet. És akár feltehetjük azt a kérdést, hogy nem akarjuk-e így felépíteni a pénzügyi rendszerünket. Választ nem tudok adni erre a kérdésre, de nem kell feltétlenül, hogy eltűnjön ez a világból, csak persze át fog alakulni. Az általánosabb kérdése felelve, kevés olyan dolog van, ami ténylegesen eltűnne a matematikából. A biológusoknak egyre pontosabb képe van például evolúciós folyamatokról, de azt mondják, ezt a Csányi Vilmos etológus mondta, hogy azért az alapdolgok, az abba egyetértünk, és az valószínűleg nem fog megkérdőjeleződni. Most arról nem is beszélek, hogy a fizikában meg még inkább így van. Néha megmérik, hogy a fénysebességnél van gyorsabb fizikai részecske, de azért valószínű, hogy nincsen. Tehát, hogy azért az a közmegegyezést képező dolgok, azok valószínűleg nem fognak megváltozni, hanem épülnek rá újabb dolgok. Na, így van a pénzügyi matematikában is, azok az alap objektumok, amiket használunk, azok valószínűtlen, hogy eltűnnének, inkább a komplexitásuk fog növekedni, illetve hát jönnek mindig új dolgok. Az egész matematikáról meg nem mernék nyilatkozni. Vannak olyan területek, amik elhalványodnak, elszürkülnek, mert ténylegesen kimerítették azt a potenciált, amivel ők hozzá tudtak járulni a matematika többi részéhez, illetve az alkalmazásokhoz. Az ilyen területeken a világ végezetéig lehet kutatni, és szerintem valamilyen intenzitással kell is, de vannak olyan területek, amik kicsit a lezárult fejezetnek a képét nyújtják, de hát aztán azokból meg kinőnek újabb fejezetek. Mm. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ezek örökre eltűnnek, hanem ezek is fejlődnek. Most a valószínűség számításnak is van olyan része, amit tanítunk az egyetemen, és ott már nagy újdonság nem fog történni az eredmények szintjén, de hát kinőtt belőle olyan újabb dolog, ami már egy aktívan kutatható és kutatandó terület.
Rásonyi Miklós matematikus volt a mai műsor vendége. A pénzügyi matematika volt a témánk, de rendkívül érdekes utat jártunk be ez alatt az egy óra alatt, hiszen a matematikával összefüggésben beszéltünk a szépségről, az improvizációról, a küzdősportokról és a zenéről, más ország pénzügyi kultúrájáról és az edukáció fontosságáról, bizalomról és érdekekről. Szóval azt hiszem, igazán közel kerülhetett hozzánk ez a tudományág. Aki újra hallgatná ezt az interjút, vagy a korábbiakat, az a Rádió honlapján megteheti, vagy akár a Spotify-on, a Creative Survivor podcast csatornán. Köszönöm a figyelmüket, Olá Andreát hallották!